8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Azonnali szigorításokat vezetett be az MTVA új vezérigazgatója. Horváth P. András egy nappal a kinevezése után átvilágítást rendelt el a közmédiánál, és saját hatáskörébe vont minden jelentősebb pénzügyi döntést, valamint sajtó megkeresést. Az intézkedések idejére új kötelezettségvállalás vagy szerződéskötés csak a vezető előzetes jóváhagyásával történhet. A napi működésen túlmutató beszerzéseket és projekteket felfüggesztették. Az intézmény munkatársai önállóan nem adhatnak tájékoztatást a médiának, a közösségi oldalak kezeléséhez is engedély kell. A jogász végzettségű átmeneti vezérigazgató feladata a jogi és gazdasági átvilágítás, valamint a jövőbeni beolvadás előkészítése. Tényleges segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Média Szövetség az állásukat vesztett újságíróknak. A szervezet közleményében kiemelte, hogy a hazai médiapiac drámai változásai miatt kiváló kollégák sokasága került kilátástalan helyzetbe, lapok bezárása és leépítések következtében. A szövetség mélyen elítéli a szakmán belüli szolidaritás hiányát és a kárörömöt, amely mind a jobboldali, mind a baloldali médiumok nehézségeit kíséri. Egyetértenek ugyanakkor azzal, hogy a jobboldali sajtónak önvizsgálatot kell tartania és kritikusan kell elemeznie az eddigi kommunikációt. Az állás nélkül maradt szakembereket arra kérik, jelentkezzenek a központi e-mail címükön. Ezzel párhuzamosan várják a tapasztalt kommunikációs munkatársakat kereső cégek és intézmények megkeresését is, hogy összeköthessék a piaci szereplőket a szakmailag elismert szakemberekkel. Kissé bővült a nemzetközi turizmus az első negyed évben, a közel-keleti válság okozta bizonytalanságok ellenére, közölte az ENSZ turisztikai világszervezete. Január és március között mintegy 307 millió külföldi utazást regisztráltak, ami 2%-os növekedést jelent. A konfliktus miatt a Közel-Keleten 14%-kal esett vissza a forgalom, miközben Európa és Afrika mutatta a legerősebb teljesítményt. Az amerikai kontinens 2%, még Ázsia 3%-os bővülést ért el. A szakértők szerint a közel-keleti helyzet miatt idén a korábban vártnál kisebb lehet a növekedés. A nyári időszakra a szakma óvatosan pozitív. A legnagyobb kihívást a geopolitika és a magas utazási költségek jelentik. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét. A Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű ZRT létesítménye 2005 óta már használaton kívül van. Az augusztus végéig tartó munkálatok során az utolsó rész is eltűnik, az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájából. A kémény a 80-as évekre érte el végleges magasságát, és évtizedeken át meghatározta Kelenföld látképét. Acéllemez részét már 2015-ben eltávolították, a most bontásra váró acélváz súlya elérheti a 700 tonnát. Bár a régi elavult rendszer ezzel végleg megszűnik, az erőmű korszerűsített technológiával üzemel tovább. A 2002 és 2005 közötti megújulásnak köszönhetően új gőzkazán és gőzturbina biztosítja a hatékonyabb működést. A létesítmény így alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosi távhőt. Sikeresen lezárult a Hervis magyarországi és romániai sportszer kiskereskedelmi üzleteinek felvásárlása. A tranzakció keretében a Brit Frasers Group összesen 78 üzlet átvételéről állapodott meg. A tulajdonosváltás közvetlenül 29 hazai és 49 romániai áruházat érint. A tervek szerint az érintett Hervis üzletek kapui még az idei év folyamán végleg bezárnak a vásárlók előtt. A teljes átalakítási munkálatokat követően a boltok már Sports Direct néven nyitnak majd újra. Az új brit tulajdonos ezzel a lépéssel jelentősen megerősíti piaci jelenlétét a közép-kelet-európai régióban. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Miért nem tudunk együttműködni? Második rész. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. Sámuel első könyve 14. fejezet 7. vers. A második ok a naivitás. Egy ősi kínai mondás szerint minden tehetséges ember mögött más tehetséges emberek állnak. Lehet, hogy te magad is el tudnád végezni a munkát, de nem bölcsebbe vajon ekkor is megállni és feltenni a kérdést, melyik ismerősöm segítségével lehetne jobban elvégezni? Ez a kérdés jelöli ki a határt a középszerűség és a kiválóság között. John Gagan üzleti tanácsadó asztalán mindig ott egy tábla a következő felirattal. Ha mindent előről kezdhetnék, segítséget kérnék. Nekünk is lebegjen ez a szemünk előtt. Ha bezsebeltél már néhány győzelmet, fokozottan fenyeget annak a gondolatnak a veszélye, hogy egyedül is bármire képes vagy. Ám ha Istentől kapsz egy álmot, az mindig meghaladja az egyéni képességeidet és ajándékaidat, vagyis muszáj lesz másokat is bevonnod. Jonátán és fegyverhordozója ketten elbántak egy egész filiszteus helyőrséggel. Hogy miként? Jonátán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: gyere, menjünk át ezekhez a körülmetéletleneknek az előőrséhez. Hát, ha tesz valamit, értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki: tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. Sámuel első könyve 14. fejezet 6. és 7. vers. Jónátánnak vezető létére szüksége volt a fegyverhordozója bátorítására és támogatására, a fegyverhordozónak pedig Jónátán bátorságára és vezetésére. Ketten együtt csodálatos dolgokat vittek véghez Istenért. Az az igazság, hogy minden lenyűgöző diadal mögött csapatmunka áll. Nem az a kérdés, hogy rejlik-e érték a csapatban, hanem, hogy benned van-e kellő alázat ahhoz, hogy ezt elismerd, és jobb csapatjátékossá légy.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez továbbra is a Kontinentális reggeli, én pedig Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk második órájában két témáról szólunk. Ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos népi tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt meg a kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen készült összeállításunkban többek között Gergye Zoltánnal, a Népművészeti Egyesület vezetőjével beszélgetünk.
A szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is az alkotóknak. Egyik téma a szálas anyag volt, ami azt jelenti a mi berkeinkben, hogy fűzvesző, a káka, a csuhé, a sás, vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök.
Ezt követően pedig arról szólunk, hogy önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. Az ő munkájukba számos formában lehet bekapcsolódni. Erről majd Lehr Tamarával, az Egyesület munkatársával beszélgetünk.
Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg.
Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok ebben az órában is!
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen mi is ott jártunk, helyszíni összeállításunkat hallják. A 22. Virágzó Népművészet elnevezésű pályázat első díja idén igencsak különleges volt, hiszen egy közös munka kapta, talán ilyen még nem is volt itt a díj történetében, és akik pedig készítették, Rácné Ari Erika, gratulálok!
Nagyon szépen köszönöm.
Illetve Sócóné Kása Gyöngyi, gratulálok önnek is.
Köszönöm szépen.
Hát kérem, hogy mutassuk be itt a rádió hallgatóinak, nem túl könnyű ugye ez így, de hogy mi ez a munka, amit önök elkészítettek. Én bevallom őszintén, ahogy megnéztem, én soha nem is láttam még ilyet.
Hát mi sem találtunk előzmény, nem így indult a pályamunkák elkészítése, hanem a pályázat kiírása kérte azt, hogy a szállásanyagokra koncentráljunk, és mivel elég régóta ismerjük egymást, kollégák voltunk sok-sok éven keresztül, ezért különböző helyeken összekapcsolódunk, és találkozunk, beszélgetünk szakmailag is, és akkor találtuk ki, hogy valamit csináljunk együtt. De ez csak egy ilyen kóbor gondolat volt, hogy egyszer legyen, és akkor megláttuk, hogy hát ezt nekünk írták ki, ezt a pályázatot. És onnan kezdődött az, hogy leültünk beszélgetni, hogy mit tudunk mi ketten egymással, vagy a két mesterség egymással, az alapanyagok egymással mit tudnak kezdeni.
Mondjuk el a két mesterséget.
Kosárfonás és a fazekasság, igen, kapcsolódott össze.
És mi sült ki ebből?
Hát az alapot mindig a Gyöngyi munkája adta, a fazekasság, az ő formavilága, színvilága, díszítményei, és ahhoz igazítottam a fonásban a színeket, formákat, egyáltalán a szerkezetét. Meg ugye, hogy mire használható az egész, arra nagyon figyeltünk. Nagyon fontos volt a színforma harmónia.
Hogyan határozzuk meg ezt az alkotást? Tulajdonképpen mi az elnevezése?
De mondd, mert te találtad ki, Gyöngyi.
Hát egy összefonódás. Ez lett, ami egy első gondolatként jött, hogy úgy összefonódunk egymással.
Mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy képzeljék ők el, aki mondjuk esetleg nem tudott ellátogatni ide a kiállításra, bár én mindenkinek ajánlom, hogy néz ez ki.
Hát úgy néz ki, hogy vannak gyümölcsös kosaraink, süteményes kosarunk, aminek az alapját azt egy kézzel hagyományos technikával korongozott cserépedény adja, ami minden díszítményében és hát félig elkészített formavilágában is a hagyományos népi fazekasságot mutatja, és úgy kapcsolódik hozzá az edénynek a második fele, a pereme, hogy azt én lehagytam róla, és akkor Erika pedig arra fonta rá a különböző fonási technikákkal az edénynek a szélét.
Egy kis fejtörést adott nekem Gyöngyi azzal, hogy ugye a fazekas edény az körbe kiuggatott volt, és akkor kérdés volt, hogy milyen távolságban legyenek a lyukak, amiben majd a karók fognak kerülni. Másik kihívás, hogy hogyan kezdjem el az egészet. A végét valahogy el kell fonni az egésznek, és ezt is kétféle módját találtam ki. Addig gyakoroltam, hogy kettőféle elszegés is sikerült. Mind a kettő úgy gondolom, hogy esztétikus. A zsűri ezt is elmondta, hogy nagyon, az is szép, amelyiknek kívül van a vége, a vesszővége. És akkor nekem nagyon igazodni kellett Gyöngyinek a motívum világához, hogyha áttört volt a fazekas edény, akkor nekem is ahhoz a mintához úgy kellett tagolnom a fonást. Úgyhogy valahogy tényleg közösen gondolkodtunk, és akkor ha sikerült, akkor úgy gondoltam, na akkor elviszem Gyöngyihez, vagy eljött, megnézte, és akkor közösen kritizáltuk mindenféleképp, és akkor bontottam, vágtam le, és akkor újra, tehát valamelyik harmadjára, negyedjére azt mondtam, na ez most lesz így, talán tökéletes.
A motivumvilág honnan táplálkozik?
Hát a fazekas motívumkincs az teljes egészében a Közép-Tisza vidék. Onnan jövünk, Kisújszállásról jövünk, ott élünk mind a ketten. Ezek a motívumok főleg Karcagra voltak jellemzőek, de tiszafüredi hagyományokból építkezik igazából. Úgyhogy az én munkásságomban alapvetően ezek a motívumok dominálnak, amúgy is, mert én azt gondolom, hogy azt tudja az ember hitelesen, ahol tényleg él. És nyilván Erikának nehezebb dolga volt ebből a szempontból, mert azért neki már idézőjebben kicsit szabályozottabb volt az, hogy milyen színeket használ, az adott motívumhoz milyen fonási technikát, és ugye nyilván nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy egyensúlyban maradjon, minden egyes edényben egyensúlyban tudjunk maradni. Egyikünk munkája sem lehetett hangsúlyosabb, mint a másiké. És tehát sokat kellett tervezni, és nagyon sokat beszélgettünk ezen, hogy lenne jobb, mi illene jobban hozzá, vegyek-e ki belőle én, hogy ne nyomjam el már eleve azt, hogy ő is ki tudjon teljesedni egy-egy fonása. És hát ez nagyon sok izgalommal járt, én azt gondolom, és nagyon sokat tanultunk egymás mesterségéről, szerintem egymásról is, meg nagyon jó volt kapcsolódni tényleg.
a fonásba mennyire bonyolította meg azt tulajdonképpen itt az alkotást, hogy nem ön kezdte el, hanem alkalmazkodni kellett, mert szerintem azért egy mesternél ez ritka, hogy nem az egészet ő csinálja, nem ő találja ki, nem az ő fejéből pattan ki.
Számomra inspiráló volt Gyöngyének az alkotása, és nagyon szeretek úgy elgondolkodni dolgokon, szeretek ilyen kreatív elmefuttatásokat végighajtani a fejemben, és nem volt könnyű, de én úgy gondoltam, hogy talán meg fogom találni azt az egyensúlyt, amiről Gyöngyi is beszélt, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Hát én is a hagyományos fonási technikákat használtam, kifejezetten figyeltem arra, hogy a hagyományos gyűrűfonás, berakásos fonás, szegéseknek a kivitelezése az a magyar hagyományoknak megfelelő legyen. Nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon szeretném ezt tovább folytatni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy lesz ennek a gyümölcsöző együttműködésnek folytatása, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen első díj az szinte predesztinálja az embert, hogy hát akkor itt tovább kell menni az úton.
Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme, és a mostani visszajelzés azért még jobban megerősített bennünket abban, hogy a szakemberek által is elismert munkát tudtunk produkálni, úgyhogy végtelen nagy örömmel tölt el bennünket.
Ugyanezt tudom mondani én is. Meg még talán annyit hozzá, hogy igen, ez egy nagy, nem is tudom, igazolása annak, vagy hogy megéri kapcsolódni különböző embereknek egy-egy alkotáson belül, vagy különböző szakmáknak is akár, mint ahogy mi tettük, és ez mindig új gondolatok jönnek. Tehát, hogy elkészítettük ezeket a darabokat, amiket itt meg is lehet nézni, és szerintem mind a kettőnk fejében vannak még ott új ötletek, és akkor ez arra inspirál majd bennünket. Megint üljünk le, megint gondoljuk végig, tervezzük át, és még mert nagyon jó összedolgozni.
Egy picit azért meséljünk arról a hallgatóknak, hogy hány munkaóra van egy-egy összefonódásban. És akkor itt kezdjük el azzal, hogy elindul ez az egész a megtervezésétől, az egyeztetésektől, az esetleges újrakezdésektől. Összeszámolták-e egy-egy alkotásnál?
Így nem. Igazából a tervezés folyamata az nagyon, nagyon jó hangulatos beszélgetésekkel kezdődött. Hogy milyen formákat szeretnénk, funkciókat kerestünk, hogy legyen gyümölcsös kosár. És akkor milyen forma legyen, mert nyilván először nekem kellett megcsinálni, de már úgy kellett megcsinálni, eleve lekorongozni azt az edényt, hogy már a színeket is megbeszéltük, de alapjában véve a formát. Mert hogy én félig készítettem el az edényt. És a másik fele az majd a kosárral lett teljes. Tehát ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy nem beszéljük meg.
Meg talán úgy nem is olyan egyszerű, nem? Hogy nem volt önök előtt példa, hogy na ez hogy néz ki?
Ez szabadságot is adott szerintem egy kicsit. Tehát, hogy így beindultunk, és akkor azért voltak próbák. Tehát, hogy nem ennyi, ami a kiállításba került, az elkészült tárgyak száma, de azért Erika nagyon kitartó volt, mert ő egy-egy félig elkészített cserépedényt azért háromszor, négyszer, ötször is, tehát ő gondolkodás nélkül levágdosta a kis metszólójával az addigi munkáját, így elrakta maga mellé, és kezdte az újat ugyanazon az edényen. Úgyhogy azért nagyon sok, szerintem neki sokkal több, mint nekem. Mert nálam talán a száradás, tehát a különböző munkafolyamatok közötti időt ugye ki kell várni. Nekem az lehet, hogy több volt, mint mondjuk megkorongozni, vagy földíszíteni. Tehát ezen az oldalon szerintem a tervezés volt a legtöbb, meg a folyamatok megfelelő idejének a beosztása, a kivárása. És hát Erikánál azért sokkal több óra ment el erre szerintem.
Hát azért ment el sok óra, mert nem volt példa, tehát nekem is újat kellett alkotni. Számomra nem is munka volt, hanem játék. Én imádok játszani a formákkal, a színekkel. Engem ez szórakoztat, lelazít, fellazít. Szóval ez olyan teljes szabadságot adó munka volt számomra, illetve annyira nem, mert követnem kellett Gyöngyinek a fazekas termékeinek a mintáját, az, hogy most befele szűkülő legyen, vagy leterülő legyen a fonás, ez megint Gyöngyi adta az alapot hozzá, de onnastól kezdve azért az én kreativitásom tudott érvényesülni. Úgyhogy egy nagyon érdekes munka volt. Egyébként az, hogy sokáig tartott, hát kétszer-háromszor ugye újrafonni, mert hol itt nem jó, hol ott még ott igazítsunk, de úgy gondolom, hogy ha már egy kialakult forma van, az már legközelebb már sokkal könnyebben megy.
És hát a folytatás is biztos, hogy könnyebb lesz. Én pedig sok szeretettel gratulálok Önöknek az első díjhoz, és hát a folytatáshoz pedig sok energiát és jó egészséget.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük, köszönjük.
A Virágzó Népművészet idei második helyezettje Zácsné Ádám Izabella nemezműves, akinek jelenleg itt állunk a kiállított alkotásai között. Mi mindennel pályázott, és mivel nyerte el itt a második helyet?
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a zsűriztetésre elküldhettem az alkotásokat. Igazából elég széles, így ha mondhatom ezt a skálát, a hagyományos kazak mintavilág ihlette takarótól a medium print tunikáig küldtem a ülőlapokon keresztül összesen 12 alkotást. A 12 alkotásból 9-et kiállítottak, és 9 kapott zsűriszámot, és ami még egy nagy meglepetés volt számomra, hiszen először zsűriztettem, hogy ebből a 9-ből ő mesterremekdíjat kapott. Nem is tudok igazából most így megszólalni, ihletett az egész alkalom számomra, hiszen 40 éve tanultam nemezelni. Ugyanakkor rajztanárként, rajszakos tanítóként és vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai művésztanárként nagyon sok időm az iskolára fordítódott. Nagy szeretettel mondom, hogy ez egy édes rabszolgaság volt, mert valóban 30 éven keresztül nullától, hát nem nullától, végül is óvodai végzettségem is van, tehát így az óvodától a középiskoláig tanítottam minden korosztályban vizuális kultúra tantárgyat. Emellett a nemezelés ugye ritkán kapott időt az egyéni munkám között, tehát az egyéni alkotásaim között. A nemezelés tehát így egy kicsit kevésbé volt jelen, bár az elején, amikor megtanultam Vidák István nomádtáborában, Kecskemét környéki nomádtáborában a nemezelés csodálatos, varázslatos örömét megtapasztaltam és tanultam a nemezelést. Nem mondanám, hogy megtanultam, mert ezt folyamatosan tanulni nagyon-nagyon jól lehet, nincs vége ennek a tanulásnak. Akkor az elején azért az osztályommal nemezelő munkákat végeztünk, pályázatokra is mentünk. Igazából ez az életem első 6 tanítási éve volt a 40-ből. Hát most egy kicsit nem tudom, hogy dicsekvése, de akkor megemlíteném, ha már így visszamentünk, hogy akkor az első életem első 6 évében egy miniszteri dicséretet kaptam a pedagógus munkámra. És milyen érdekes, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennek van jelentősége. Ezt a dicséretet András Falvi Bertalan írta alá akkor. Akkor is azért a népművészetben dolgoztunk, mert a visszatekintő kismadár pályázaton akkor a művészeti szemléken mindig díjakat kaptunk ebben az első 6 évben. Aztán majd átalakult az életem kicsit azzal, hogy férhez mentem, és más iskolában kezdtem Szegedtől 200 kilométerre dolgozni, és akkor igazából is csodálatos munka volt az, hogy a rajztogatatos iskolában dolgoztam 20 éven keresztül, az elmúlt 10 évben pedig ráfordult a figyelmem a nemezkészítésre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Vidák István által mutatott csoda, az úgy gondolom, hogy itt lassan-lassan fejlődik, és igyekszem ezeket, ahogy teszem, vagy ahogy én magam alkotni, mindig új felfedezések mentén teszem, mindig átadni. Tehát ez valahogy életem első felében, amikor elkezdtem festeni, a Hódmezővásárhelyi festőtársaság körében, akkor úgy valahogy véletlenül egy kimondott arszpoétika volt, hogy alkotni és tanítani egyszerre szeretnék. ezt valahogy így látom így visszanézve, hogy úgy ment is ez, annélkül, hogy görcsösen és szándékosan akartam volna. Elárulom, hogy az igazából ennek az tudásátadásnak a tapasztalata az életemben annyi egyszerűen, hogy amikor átadom ezeket a frissen megszerzett örömeimet, akkor újabb ötletek jutnak eszembe, és ez arra sarkal mindig, hogy soha nem félni attól, hogy továbbadom, inkább arra ösztönöz, hogy adjam azt, amit megtapasztalok, és valahogy ez a régi pedagógus indulás, ez azt hiszem, hogy továbbra is működik. Nagyon szeretem menedzselni, úgymond a diákokat, tehát ezt azért nagyon örülök, hogyha közös kiállításaink vannak. A zsűriztetés az nem volt eddig az életemnek része. Életemben először zsűriztettem, hogy egyéni zsűrit kértem a munkáimra, mint mondtam is, hogy 12 alkotásra. A zsűrizés előtte két évvel úgy történt két alkalommal, hogy tanítványaimmal küldtünk be 20-20 alkotást. Két év különbséggel, tehát idén és két évvel ezelőtt.
Nem. Azok közös munkák voltak?
Igen, igen. Pontosabban nem is közös munkák, hanem együtt dolgoztunk, tehát együtt tanultunk. Nekem is volt közte egyéni munka, és a többi, ők már felnőtt tanítványok, akikkel pályáztunk a Békés Csabai Kárpát-medencei népi textil konferenciára. Úgyhogy ott kaptam kedvet így a zsűriztetésre, és tényleg így kezdtem, hogy együtt a többi taggal, és én mindig úgy gondolom, hogy a szakkörünk, vagy a nemeszkörünk, ahogy hívjuk magunkat, egy olyan kifejezést tud lenni erre a munkára, hogy tényleg egy körben ülünk. Tehát egy körben dolgozunk, egymásra rálátunk, és úgymond tényleg ez egy ilyen önképző jellegű, mert valójában ez tényleg egy ilyen folyamatos kutató, kísérletező jellegű munka, ahol előfordulhat, hogy a tanítványomtól kapok ötletet, és ott kidolgozzuk esetleg együtt, vagy önállóan.
És hogyan tovább itt a második díj után? Újabb zsűriztetések, újabb pályázatra jelentkezések?
Hát ezt még nem látom, de amint itt a hivatalos menetrendet tudom, ennek folytatásaként érdemes azért egy-két-három éven belül még alkotásokat leadni. Most tudtam meg, hogy a 35 zsűrizett alkotáson belül 5 mesterremeknek kell lenni ahhoz, hogy népi iparművész végzettséget vagy elismerést szerezzen valaki. Most ezzel a zsűrizésen nekem ez az 5 mesterremek megtörtént. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez most így sarkalni fog erre. Így ösztönöz arra, hogy dolgozzak. Tehát egy ilyen külső kényszer, kedves kényszer arra, hogy valóban időre, valóban jól odafigyelve és megteremtve az időt rá dolgozzak abból a sok tervből néhányat, ami már nagyon régóta gyűlik, és szó szerint mappában a padláson van.
Hát én a második díjhoz sok szeretettel gratulálok, és a további alkotáshoz pedig sok örömöt és jó egészséget kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk az összeállítást, maradjanak velünk.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett. Folytatjuk az ünnepélyes díjátadón készült összeállításunkat. Ebben elsőként Gergye Zoltánt, az Egyesület elnökét kérdezzük.
Milyen volt az idei a 22. Virágzó Népművészet elnevezésű tárgyalkotó pályázat?
Nagyon gazdag és sokszínű, köszönhetően a pályázati felhívásnak, hiszen a szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is az alkotóknak. Egyik téma a szálas anyag volt, ami azt jelenti a mi berkeinkben, hogy a fűzvesző, a káka, a csuhé, a sás, vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök. A másik témát is ajánlottuk a kedves alkotóknak, ez pedig az együtt dolgozás, hogy dolgozzanak együtt a mesterek olyan területen, ami kicsit ellenkező. És így született meg néhány olyan alkotás, ami ebben az esetben még díjat is hozott. Egy fazekas is egy kosárfonó dolgozott együtt, és remek alkotásokat hoztak, tárgyakat, funkcionális dísznek is jó, de az a lényeg, hogy lehet használni a mi esetünkben.
Sok új alkotó jelent most meg az idei pályázaton, vagy már többnyire rutinos kézművesek jelentkeztek?
Vannak visszajáró lelkek is, mondom így, nagyon örülünk neki, hiszen Zalaegerszegről is minden évbe küld egy hölgy gyöngymunkákat, de vannak új alkotók is, új területekről, a viseletkészítők most remekül kitettek magukért, vagy a busómaszk készítő úriember, aki különleges az országban, egyedül csinál ilyen busómaszkokat. Kapott is ő is egy díjat, honoráltuk a tudását. Azt hiszem, hogy sok felől érkeztek tárgyak, van köztük olyan is, ami kicsit hagyományosabb, de van újra gondolt is. Ha visszatérek a szálasanyag témára, egyik kosárfonó hölgyünk nagyon új szerű kosarakat, formákat álmodott meg, és új anyagokból, kérekből, a fűszfa háncsból, vagy egyéb fáknak a háncsait használta fel. Minden természetesen a munkájában, tehát semmiféle művi dolog nincs benne. Tehát őt is díjaztuk, mert a látása, tehát a szakmának a tovább gondolása a klasszikus kosárfonó szakmának az kivételes, amit ő produkál. Picit közelebb áll a designer dolgokhoz, de mindegynek van népi gyökere. Tehát a forma világának, a felhasznált anyagoknak, vagy a technikának, hisz a technika ugye az mindig adott minden mesterségbe, ezeket lehet variálni.
Elhangzott, hogy csaknem 90 alkotótól 380 tárgy érkezett be zsűrizésre. Ez nagy szám?
Ebben a viszonylatban nagy szám, minden évben ennyi szokott általában érkezni. Ebből természetesen a zsűri, aki válogat, meg minősít, ebből sokat elutasít, így mondjuk mi a szakmánkban. Így maradt bent 267 tárgy, de például a tavalyi évhez képest kicsit kevesebb. De tavaly azért volt egy rekord nevezés, mert az a Herman Otto Múzeumban volt. Most itt vagyunk az alkotás falain belül, itt a tér is kisebb, a lehetőséges és technikailag a kiállítás installációs olyan profi, mint egy múzeumban, de megoldottuk a kérdést.
És hát ugye 261 alkotás van itt kiállítva. Egy kicsit segítsünk a rádióhallgatóknak, hogyha ezt valaki szeretné megtekinteni, akkor meddig, milyen módon teheti meg?
Hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert a népi tárgyalkotásnak az alfa, meg az omegája jelenik meg. Mindenki talál egy olyan tárgyat, amit beleszeret rögtön, egészen július 25-ig, szombatig, és 2-től szombatig várjuk a látogatókat 10-től 5 óráig. Nagyon kérjük, hogyha nincs tárva nyitva a kapu, csöngessenek, mert itt vagyunk, csak ügyeletben. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy bele szeretnek egy-egy tárba majd.
A 22. virágzó népművészet pályázat legifjabb és sikeres pályázója a Következő Generációért Alapítvány külön díját nyerte el. Dobos Bernadett fazekassal beszélgetek, először is szeretettel gratulálok a díjhoz.
Köszönöm szépen.
Mit lehet tudni, mivel pályázott?
Könyvbutellákat készítettem. Ez a népi hagyományban egy pálinkás butella, amelyet legtöbbször ajándékba szántak, konkrétan vagy az alkotóknak, és akkor névvel ellátták, vagy pedig ilyen vicces szövegeket raktak rá. Hát ugye ennek hagyományosan könyv formája van, van rajta egy pici szája, ahol ugye lehet inni. Igazából én olvastam róla, hogy ezek régen ugye, tehát vicces ajándék, tehát hogy amikor például templomba mentek, ugye nem lehetett vinni pálinkát nyilván, és hát aki erre nem tudott lemondani, annak ugye ajándékba adtak egy ilyen könyvet, és ezt ugye el tudta rejteni, és mintha egy énekes könyv lett volna, ezt magával tudta vinni.
Ez egy régi hagyományos tárgy akkor?
Ez egy régi hagyományos tárgy, igen.
Egy picit hadd halljunk arról, kitérve itt a fazekas mesterségre, hogy önnek hogyan jött az életébe ez?
Hát igazából az alkotás ez mindig is az életem része volt, már tulajdonképpen kiskorom óta. Egyébként diomérnök vagyok, úgyhogy nagyon eltértem ettől a pályától, de mindig is visszahúzott a szívem. És hát elvégeztem az egyetemet, dolgoztam, és utána egy kicsit visszahúzott a szívem az alkotás felé, úgyhogy elkezdtem, keramikus iskolába jártam, itt Miskolcon a Kóskárraj szakközépiskolában, és ugye felnőtt képzésként elvégeztem, keramikusként végeztem, majd találkoztam a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel, ahol igazából már évek óta szemeztem, hogy szeretnék eljönni, és amikor elkezdtem az iskolát, akkor jött a lehetőség is, hogy ide egy nyári tábor alkalmával eljöttem, és kipróbáltam a fazekasságot. Azonnal megtetszett. Egyébként is már szemezgettem a keramikussággal, ugye korábban nagyon szerettem. És itt kipróbáltam, és nagyon jól ment, és hát igazából is fel is fedeztek, mondjuk úgy, és meghívtak az első tábor után, tulajdonképpen meghívtak, hogy legyek tag, és nagyon szívesen elfogadtam, és beléptem, és hát azóta is alkotok, amikor csak tudok.
Milyen tárgyakat készít legszívesebben, milyen alkotásokat?
Hát igazából még tanulok, tehát amit muszáj minden kezdőnek, ugye az alap az, hogy a középre rakás, és onnantól a kis tányérok, a csészék, a kis bögrék, a fülezés, tehát minden, amit tudok, azt csinálom, és hát fejlesztem magam. Igyekszem minél többet fejlődni, és már kis tálakat, és nagyobb tálakat is készítek, ugye laptechnikával is nagyon szívesen dolgozom, már kértek tőlem egy kis madáritatókat, illetve szappantartókat, úgyhogy tulajdonképpen minden, amit el tudok képzelni, azt nagyon szívesen meg is valósítom.
Milyennek egyébként ennek a hivatásnak a szépsége?
Hát egyrészt az alkotás, tehát, hogy tulajdonképpen a semmiből, az agyagból létre lehet hozni gyönyörű, szép tárgyakat, és ugye azt nagyon természetes, tehát semmi mű dolog nincs benne. Őrizzük vele a népi hagyományokat, szerintem ez mind nagyon-nagyon szép dolog.
És mi a cél ezzel a népi mesterséggel? Ez egy későbbi állandó munka lesz, vagy egy jó hobbi?
Hát nem mondom, hogy könnyű, mert nagyon sok kaktól hallom, tehát hogy inkább lebeszélnek arról, hogy én ezt fő tevékenységemnek választom, de szeretném minél többet és minél magasabb szinten művelni ezt. Ha lehetséges, akkor szeretném csak ezt csinálni, de persze nyilván rögös az út, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Minden esetre én rajta vagyok, ha szeretném ezt hivatásomul választani.
Sok szeretettel gratulálunk még egyszer.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkat hallották.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A környezet tudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a jelentkezők. Óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakozhatnak, de akár az egyesület programjait is támogathatják munkálkodással, illetve a székhely épületének karbantartásából is kivehetik a részüket. Lehr Tamarát, az egyesület munkatársát kérdezzük a részletekről.
Hogy mit lehet csinálni, nyilván itt felmerül rögtön a kérdés. Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Ugye hát mi abban hiszünk, hogy a zöld szemlélet, a természet szeretete, a környezet tudatosság gondolata az mindenképpen a neveléssel kezdődik, ez gyerekkorban kell és jó megalapozni, ezért rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezekről talán így annyit érdemes elmondani, hogy ezek általában különböző témákra épülnek, tehát kinek mi a testhez álló, szimpatikus, vannak, ami mondjuk vízzel kapcsolatos, növényekkel, gyógynövényekkel, kerttel, táplálkozással, szezonalitással, tehát rengeteg témánk van, illetve nyilván vannak hozzá módszertani eszközeink, amihez hát mindig szívesen várjuk a saját egyéni ötleteket is, tehát egyébként ez jellemzően így is van, hogy tehát nem játsszuk ugyanúgy a játékokat, mert mindenkinek megvan a maga kis nünükéje, amit szeret hozzátenni, vagy ahogy ő ezt szereti csinálni. Talán annyi még fontos, hogy ugye hát ezek iskolai, óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni ugye a tanév során, tehát itt akár egyébként például rengeteg nyugdíjas pedagógus önkéntesünk van, akik talán így azzal a célzattal is ragadtak itt, hogy hát csak mondjuk 40 évig gyerekek között voltak, és így egy picit még mindig megvan annak az élménye, hogy gyerekek között is vannak alkalmanként, de hogy azért ez sokkal inkább egy kötetlen formája ennek, amikor játszunk velük, felkeltjük azért figyelmüket, az érdeklődésüket, de bárkit nagyon szívesen várunk, de természetesen az sem kizárólag, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, csomószor például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg.
Mielőtt ezekről is beszélünk, azért egy picit maradjunk itt a szemléletformáló egyes kis eseményeknél, óráknál, kis programoknál. Hallottuk, hogy sok pedagógus az, aki visszajár, vagy odajár, és segít nektek ebben, de gondolom azért azt sem kizárók, hogyha valakinek nincs semmilyen ilyen típusú végzettsége, csak mondjuk nagyon, hogy úgy fogalmazok, képbe van egy-egy témával, illetve nem tudom, hogy ezt hogy képzeljük el, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ő aztán szeretne gyerekek közé menni, de semmiről nincs fogalma sem, abban is tudtok ezt segíteni. Hogy képzeljük el, próbálok itt az esetleges jelentkezők fejével gondolkodni.
Persze, természetesen nem kizárók. Hozzáteszem, én sem vagyok pedagógus, végzettségem az nincsen, ehhez talán inkább affinitás kell, különösebben más nem. Affinitás egyrészt a gyerekek iránt, meg hát itt azért ugye ezek interaktív programok, itt játszunk velük. Szóval szerintem ez a része is fontos, hogy hát mi is élvezzük azt, amit a gyerekekkel csinálunk, meg játszunk, mert szerintem egyrészt ezt megérzik a gyerekek, és ez így lesz hiteles. És hogyha tényleg valaki csak azt mondja, hogy hát amúgy neki ez tök szimpatikus, meg szereti a gyerekeket is, de amúgy hát ő ilyennel sose foglalkozott, fogalma sincs róla, ez jöjjön nyugodtan, majd akkor itt lesz. Tehát ezek nem ilyen nagyon-nagyon bonyolult játékokra kell itt gondolni, és egyébként mindig szokott lenni egy évi pár alkalommal egy ilyen kis belső képzésünk, azért mindig változnak a játékok, vannak újítások, sokszor például önkéntesek is, ugye, hát ahogy mindenki használja ezeket, mindenkinek csak vannak ötletei meg gondolatai, hogy mert szerintem ez így annyira nem működik jól, és akkor csináljuk egy picit máshogy, és ezeken a belsős képzéseken pedig szépen végigmegyünk rajta, közösen beszélgetünk róla, eljátsszuk adott esetben, hogy ez hogy néz ki a valóságban, tehát ezzel abszolút semmi probléma nincsen, bárkit nagyon szívesen várunk, akinek ez így az érdeklődési körébe, meg az affinitása az megvan erre.
És ugye hallhattuk, hogy nem csak ilyen szempontból lehet önkéntesnek jelentkezni, talán némileg kötetlenebb az a változat, amit ugye utána említettél, hogy akár ilyen grafikai munkába, akár eszközkarbantartásba. Ezt hogy képzeljük el. Hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor én szeretnék, nem tudom, mondjuk ilyen kicsit karbantartásba egy-két órára besegíteni, vagy azt se tudom, hogy ez is egy napra lebontva. Hogy történnek ezek?
Hát jellemzően nagyon adhok módon, nyilván a kapacitásokhoz alkalmazkodva, meg az adott kihíváshoz, tehát hogy itt akár az is lehet egy nagyon nagy segítség, hogy mondjuk volt a kilincsel probléma az ajtón, és akkor azt mondta valaki, hogy jó, hát ő ezt amúgy megcsinálja, rászállna egy, nem tudom, egy órát, és tehát ezek borzasztóan nagy segítségek, hiába nem látványos, de hogy ezek nélkül ugye nem tudnánk működni, de akár például egy ilyen grafikai önkéntességnél, vagy a részvételnél ez is olyan, hogy nyilván megbeszéljük, meg hát valahol a közösség részévé válik is automatikusan az, aki egy kicsit szeretne bekapcsolódni. Megbeszéljük, mi legyen, ő is hozzáteszi az ötleteit, mit szeretne csinálni, és akkor valahol ez picit ilyen organikus módon megy úgy, hogy mindenkinek jó legyen, meg így az igényeinek megfelelő.
Aki egyébként egy teljesen más területen gondolja el a saját tevékenységét, például mondjuk, hogy ő szeretne a szabadban lenni, a szabadban segítkezni. Ugye beszéltük korábban, hogy a Szeleta Park gyógynövénykertjét tulajdonképpen az Egyesület úgymond örökbe fogadta. Ehhez is lehet-e kapcsolódni, vagy vannak-e olyan eseményeitek, vagy olyan lehetőségeitek, amikor mondjuk tényleg a szabadban lehet tevékenykedni?
Igen, hát ez mindenképpen egy jó opció erre, úgyis messze egyébként a várostól, de hogy egyébként meg, mert tényleg ott az Bükk kapujában vagyunk tényleg. Részben ugye lehet ehhez is kapcsolódni, ezt részben egyébként közösségi szolgálatos diákokkal is csináljuk, szóval egyébként így akkor ezt is elmondom, hogy erre is van lehetőség, illetve bárki, aki kedvet érez hozzá, ezek is amúgy tök kötetlenek, tehát hogy kiírunk mondjuk egy 4 órás időintervallumot, nem tudom, délután 3-tól este 7-ig mondjuk most így nyáron, hogy meleg van, és hogyha valaki 6-ra jön és 7-ig marad, hát az tökéletes. Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor itt vagy szigorúan ott kell lenni, nem tudom, 4 órakor, és később már senki nem csatlakozhat, hanem ahogy kinek, hogy van rá ideje, kedve, és akkor bedobja a közösbe azt, amihez úgy van kedve, meg amit tényleg bele szeretne.
Van-e még olyan terület, amit nem említettünk, de mondjuk jó lenne önkéntes olyan területre is?
Talán itt a Bükki kerékpáros teljesítménytúrát tudnám kiemelni. Ez egyébként szeptemberben lesz a 30.
A második
alkalommal megrendezve, és ehhez is abszolút szívesen várunk csatlakozókat. Most egyébként még bár messzinek tűnik az időpont mégis, mert kezdjük a szervezését, hiszen ez azért elég sok kreatív és operatív dolgot is megkövetel, de akár hogyha valakinek ötlete van, vagy tényleg csak az, hogy aznap mondjuk szívesen pakolna reggel, vagy kimenne egy ellenőrző pontra, vagy sütne egy tál sütit, azt akkor nagyon szívesen várjuk. De valójában, hogyha valakinek egyszerűen csak így ez van a fejében, hogy szívesen önkénteskedne valahol, de hogy még amúgy nem csinált ilyet, nem is tudja, hogy működik, nyugodtan lehet nekünk írni e-mailben is, meg egyébként a Facebook oldalunkon keresztül is, és akkor ezt egyébként úgy szoktuk, hogy személyesen akkor találkozunk először, és akkor picit így elmeséljük, hogy akkor itt mik vannak, mihez lehet csatlakozni, és akkor így szépen lassan egy-egy programra, ami éppen neki szimpatikus, meg testhez álló eljön, és akkor ő is látja, hogy mi az, amiben tud, meg szeretne segíteni és részt venni.
Mi egyébként hogy úgy fogalmazok, korábbi időszak, korábbi évek tapasztalatai, milyen korosztály az, aki többnyire önkéntesként megjelenik az Egyesületnél?
Hát a részben egyébként, ahogy ezt talán említettem is, hogy viszonylag sok a nyugdíjas önkéntesünk, talán részben abból is kifolyólag, hogy ugye ez egy 20 éves szervezet, illetve hát nyilván ők valamivel jobban ráérnek így ebből kifolyólag, viszont szerencsére most azt látjuk, hogy egyre több fiatal jönne és csatlakozik önkéntesként, aktív szervezőként is, akár például a kerékpáros teljesítménytúrához is kvázi így felállt egy új csapat, és szerintem ez egy nagyon biztató tendencia.
Elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy jó közösségi program is, tehát aki úgy érzi, hogy közösséghez szeretne tartozni, az is jó helyen kopogtat itt?
Igen, természetesen nagyon szeretünk enni, szóval nálunk nem fog senki éhen halni, tehát akár egy pakolós programnál is mindig van egy kis tea, egy kis harapnivaló, beszélgetünk, mert tényleg talán az is az egyik nagyon-nagyon fontos eleme ennek, hogy tehát nem csak az adott feladat iránt érdeklődünk, de hogy azért úgy egymás iránt is, hogy csak találkozunk, akkor nem tudom, mondjuk egy szemléletformáló programokhoz való, nem tudom, ötleteléskor vagy belső képzésen nem csak erről fogunk beszélni, hanem ki hogy van, mert tényleg érdeklődünk egymás iránt, és ez is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen közösség.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. Lehr Tamarával, az egyesület munkatársával beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 8. fejezetének 25. verséből hallgassuk meg. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek kezdettől fogva mondom magam. Ki vagy te? Talán ez az élet legfontosabb kérdése. A mai kor inkább úgy fogalmaz, hogy ki vagyok én. Ezt keresik önismereti kurzusokon, a pszichológia körbejárja, és ha az ember leül egy kőre a Balatonparton, ezen gondolkodik. Ezt tette fel nagy kérdésként Villon az apró képek balladájában. Ki vagyok? Minden tudok hát, csak azt nem tudom, ki vagyok. És ezt írta Bonhoeffer a cellájában, Ki vagyok én című megrázó versében. És aki a nagy keresésben nem marad meg a saját maga körül, akkor oda jut, hogy majd megkérdezi, ki vagy te. Ismerjük, minden bölcsességnek a kezdete, legalábbis önmagunk ismeretének, Isten ismereténél kezdődik, fogalmaz Calvin. Magunkat nem ismerhetjük meg nélküle. Ki vagy te? Hogyan kérdezték ezt meg Jézustól? Milyen hangsúlyokkal, mélységgel? Mi érdekelte őket? Hogyan lehet még feltenni ezt a kérdést? Például, mint egy kíváncsiskodó kérdést. Honnan származik az apja, anyja, miért különleges? Ez a családi, a földi vonatkozás. Pár verssel korábban abban egyeznek meg, Galileából nem származhat próféta. Amikor ellentét támad arról, hogy ki is ő, az egyszerű emberek szolgák így fogalmaznak. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Csodák szempontjából. Aki olyan sok csodát tesz, az kicsoda? Milyen hatalommal? Amikor eláll a szél és a vihar, a tanítványok is ezt kérdezik, ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskednek neki? Jézus maga így válaszol a kérdésre, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Fel lehet tenni bizonyosságot kérő kérdésként. Nem mindenki felel helyesen. Izsák kérdi Jákobtól, ki vagy te? Ő így felelt, én vagyok az első szülött fiad, Ézsau. Kicsoda nekünk Jézus? Sok jelzőt tehetnénk ide. Szabadító, messiás, pásztor, megváltó. Én Uram és én Istenem. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. És önmagamtól nem teszek semmit. A keresztben látszik meg az, hogy kicsoda ő. A mai ige magyarázat Bölcs Földi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisa.
az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.